Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Barokk Randevúra hívom Önöket, méghozzá szeptemberben, szeptember 3-án és 13-án lesz két nagyon izgalmas koncert a Budapest Music Centerben, azaz a BMC-ben, és mind a kettőnek a szólistája Kalavszky Adriana, aki itt is van a vonalban, és itt van még velünk Szokos Augustin, aki az egyik opera kísérő zenekarának művészeti vezető, és egyébként csembaló játszik. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Na hát próbáltam itt összerakni a megfelelő titulusokat, tehát arról van szó, hogy lesz egy Handel mű, az Akis és Galatea, ez lesz szeptember 13-án, és ez az, amiben mind a ketten közreműködtök, és lesz egy másik, az a Pimpinone, amely Telemannak egy operája, és abba pedig csak Adriana énekel, jól mondom?
Így van.
Meséljetek akkor erről egy kicsit, én azt látom, hogy egyszerűen iszonyú revival van, ami a barokkot illeti, egyre másra vannak barokkoncertek, és valahogy ilyen hihetetlenül divatba jött most így az elmúlt 4-5 évben a maga a barokk zene. Persze eddig is mindenki játszotta, vagy eddig is lehetett barokk koncerteket hallani, de most valahogy ez ilyen trendi lett. Nem tudom, ti tapasztaljátok-e ezt?
Hát valamilyen szinten igen, ebben igazad van, illetve a nyitottság is szerintem nőtt a barokk zene iránt, viszont én azt gondolom, hogy most pont a fesztiválnak az az erőnye, ami egyedülálló Magyarországon olyan szempontból, hogy a színpadi műveket historikusan fogjuk előadni, ami azt jelenti, hogy a barokk színháznak is a jellemzőit láthatják azok, akik ellátogatnak a fesztiválra, ez viszont Magyarországon nem jellemző még sajnos.
Aha, tehát tulajdonképpen két operáról van szó, de ezeket nem csak eléneklitek, hanem el is játszátok, úgy, ahogy ezt annak idején tették?
Igen, tehát arra próbálunk kísérletet tenni igazából most már 7 éve. Minden évben eddig ugye Gödöllön volt a fesztivál, most először pedig a BMC-ben lesz, hogy barokk gesztusokkal kísérjük az énekünket. Mégis énekes színészek leszünk, és ehhez hozzátartozik az is, hogy barokk jelmezben, parókával, sminkben jelenünk meg. Egyébként nekem ez nem annyira újdonság, mert én Lipcsében végeztem végzene szakon, még pont 10 éve debütáltam ott egy ilyen barokkesztikás előadásban, és igazából én azóta beleszerettem ebbe a műfajba, és azt gondolom, hogy a zenéhez is nagyon-nagyon sokat hozzá tud adni, amikor ezeket a gesztusokat alkalmazzuk, illetve nagyon pompázatos is a látványvilág, amit el tudunk érni ezzel.
El tudod mondani pár szóban, hogy mit értesz barokk gesztusok alatt, vagy mit jelent ez pontosan? El lehet ezt képzelni valahogy?
Hát elsősorban ugye a retorika és a szónoklat, a szónokoknak a kézmozdulataiból fakad, ez egy nagyon ősi dolog. Aztán később ugye, amikor például a tánc nagyon-nagyon hangsúlyosá vált a barokkorban, az udvarokban, akkor ez is hozzáadott ezekhez a gesztusokhoz, és ami a legérdekesebb, hogy tényleg a mai napig annyira élőek ezek a mozdulatok, hogy akár hogyha beszélgetnénk most élőben akkor, és gesztikulálnánk, akkor nagyon hasonló mozdulatokat látnánk. Tehát hogyha az ember nem is ért, ugye sokszor ez az operával egy probléma szokott lenni, hogy ugye olyan nyelven éneklik, amit nem ért a közönség.
Igen.
A megértést és a befogadást, az nagyon nagyban segítik ezek a mozdulatok, és hát ez nem csak mozdulatokból áll igazából, hanem amikor már két ember van a színpadon, vagy több, mint ahogy ez most majd meg is fog történni, akkor az ő térben elhelyezett pozíciójuk is jelentéstartalommal bír, és nagyon fontos és hangsúlyos az arcjáték, amit a sminkkel ki lehet emelni, és ezáltal egy nagyon-nagyon kifejező érzelem gazdag előadásnak lehetnek a tanulói azok, akik meghallgatják ezeket a műveket, historikusan előadott színpadi műveket.
Hát igen, nem véletlenül mondják, hogy az opera tényleg a művészetek csúcsa, hiszen itt nem csak énekelni kell, hanem profi színésznek is kell lenni. Az Akis és Galatea, ugye említetted a nyelvet, az Akis és Galatea az Handel műve, de hát Handel igazából Angliába lett szupersztár, hogy így fogalmazzak. Ez például angolul van, vagy németül?
Az Akis és Galatea az Handelnek tulajdonképpen az első angol nyelvű műve.
Aha.
És műfaját tekintve igazából nem teljesen opera, bár Handel maga egy levélben kis operának hívja, az én kis operámnak. de tulajdonképpen műfajilag az a későbbi angol oratórium és az olasz operának a határán mozog, tehát akkor Händel még igazából nem alkotta meg az angol oratóriumot, amit mindenki ismer, a Messiást, Teodorát, Júdás Magdalós, stb. Ezek még nem léteztek, viszont ez tulajdonképpen ez a darab, ez egy előfutárának tekinthető, és ezért angol nyelven is van. Canonsban mutatták be, ott egy ilyen udvari előadás volt, nagyon szépen megcsinálva a rendezést olyan módon, hogy ez valószínűleg egy szabadtéri előadás volt, és a kertben volt egy szökőkút, ami a történet szerinti Ákész véréből átváltozott patakot szimbolizálta, mert hogy ugye a mitológiai története az ennek a darabnak az az, hogy Galatea és Ákész, Galata egy nymfa, Ákész pedig egy pásztor, akiknek a szerelmét mutatja be a történet, és akkor Polifémusz, az egyszemű óriás, ő meglátja őket, és féltékenységében és dühében az Etna hegyéből kiszakítva egy sziklát rádob Ákészra, és Galata pedig halott szerelmének a szikla alól kifolyó vérét egy csordogáló patakká változtatja, amely egyébként a legenda szerint a szicíliai Ácsi folyónak a forrása is lett ez a folyó. Ez azt hiszem, hogy
vannak geológiai vonatkozásai a történetnek.
Így van, így van. Ma már nem létezik maga a folyó, mert kiszáradt még a 14. században, vagy valami ilyesmi, de akkoriban ez még létezett. És hát tulajdonképpen Händelnek érdekes módon ez a darabja lett az, ami messze a legsikeresebb drámai műve, tehát tulajdonképpen az egyetlen olyan mű, amely gyakorlatilag a megírás óta soha sem került le az operai repertoárról, mindig játszották, sok átirata és újrahangszerelése született Mozarttól, Mendelssohntól, és egy nagyon szép történet, egy nagyon érzelmes és lírai aláfestő zenével.
Ez lesz tehát szeptember 13-án, és Megyesi Zoltán lesz a partnered, ugye, Adriána?
Igen, ő lesz Ákész.
Aha, és Csermi Zsombort láthatjuk még Polifémusz szerepében.
Igen, és Molnár Péter pedig lesz a Dámon egy pásztor fiú, tehát igazából négy szólista van, ami még szerintem érdekes, hogy ugye itt most kórus is lesz, egy kisebb kórus, és például velem, majd a Magyar Rádió gyermekkórusából egyébként, aminek én is tagja voltam még régen, ő csatlakozik majd egy kisfiú, ami szintén az angol kórus hagyományt hivatott ugye bemutatni.
És ugye a Budapest Bach konzort kísér, aminek ugye Augustin, te vagy a művészeti vezetője.
Így van. Tulajdonképpen mi ezekbe a produkciókba oly módon kerültünk be, hogy a korabeli színpadi látvány mellé természetesen az elvárás az az, hogy a zene is, a hangzó anyag is korhű módon szólaljon meg, és mi pedig ezt tekintjük célunknak, tehát ezért például a közönség majd hallhat egy eredeti 1785-ben épült csembalót, ami az összes koncertünkön használni szoktunk, és ráadásul Londonban építették, tehát ugyanabban a városban, ahol maga a darab is aztán nagyon sokszor elhangzott, és Händel is ugye ott élt, akkor a zenekarnak a természetesen többi hangszere is, ami nem korabeli, az kórhű módon van megépítve, olyan, így van, azoknak a replikája, akkor a zenekarnak a létszáma, az eredeti, a szólamoknak az aránya, és hát amint Adriána is mondta, hogy a kórus összetétele is, hogy a szoprán szólam az kisfiúk, és a többi szólam az pedig csak férfiak, és hát ezen kívül egyébként még egy-két meglepetést is tartogatunk, mert az Ácisz és Galata nagyon gazdagon hangszerelt mű, annak ellenére, hogy az eredetileg kis zenekarra íródott, nagyon gazdagon hangszerelt mű, és a közönség majd egy-két pontján a darabnak még madácsi csergést vagy harangjátékot is hallhat. De ezt most inkább nem lövöm le még az előadás előtt.
Nagyon izgalmas, és mi a helyzet az A hanggal? Hova hangoltok? Mert ugye a barokkorban az változó
volt. Így van,
volt.
Hát egy picit alacsonyabb ebben az esetben, mint a mai 442 Hz-es A hang. Mi 415 Hz-en fogjuk játszani ezt a darabot, ami körülbelül fél hanggal van mélyebben. Igazából ezt a megoldást, ezt a kényszer szülte a historikus előadói gyakorlatot művelők körében, mert ugye ez így egyszerű, hogy pont egy kis szekunda különbség, egy fél hang a különbség a kettő között, de valójában Handelnél tulajdonképpen egy picit magasabb volt ennél a 415-nél a hangolás, mondjuk körülbelül ilyen 420 Hz környékén lehettek, de ahhoz ugye teljesen új hangszerparkot kellene legyártani, hogy az ember ilyen módon tudja előadni, és tulajdonképpen a 415 Hz az megközelítőleg jó, az énekeseknek a lága is így jó, illetve a hangszerek is így tudnak együtt játszani egymással.
Jó, hát szerintem senki nem fog reklamálni.
Hát ezt az 5 Hz-et ezt nem fogják meghallani.
Igen, valahogy nekem is van egy olyan érzésem. Adián, akkor mesélj egy pár szót, kérlek, a Pimpinónéról, a Telemann operáról, hiszen ez a másik, amit te énekelsz, az lesz szeptember 6-án.
Igen, szívesen. Hát ugye azért érdekes még a barokk randevú most, hogy a koncepció az végül is az akkor, hogy egy komédia és ugye egy tragédia fog elhangzani, és mind a kettőnek van évfordulós vonatkozása is, tehát a Pimpinónét azt egyébként 1725. szeptember vége felé mutatták be, tehát pontosan 300 évvel ezelőtt. Ugye Handelnek pedig 340 éve született, ugye ezért végül is Handelt is ünnepeljük, tehát így alakult ki ez a program és ez a két mű. Ugye hát ez a komédia, ez egy érdekes intermezzó, amit egyébként pont egy Handel opera szériának, a Tamerlánónak a szüneteiben adták elő. Ugye ez az intermezzó műfaj, ez erről szólt, hogy azok a nézők, akik ott maradtak a szünetekben is a nézőtéren, azok sem maradjanak szórakozás nélkül, és általában ugye, hogy kontrasztáljon az opera szériáknak a komolyságával, egy vidám komédia hangzott el általában. Ugye később például biztos sokan ismerik, ugye Pergolesi Urháznám szolgáló, Leszerő a Padrona, ez is egy nagyon hasonló történet egyébként, de hogy Telemanné, ez egy korábbi mű. És ami még érdekes benne, hogy két nyelven írta meg Telemann. Ugye ennek nagyon egyszerű oka van, az áriák is nagy része olaszul van, és a recitatívok és az áriából egy-kettő pedig németül van. Ugye ez azért van, hiszen Hamburgban volt ez az előadás, ez a bemutató, és ugye a német közönség, hogy jobban értse a cselekményt. Ezért ők voltak a recitatívok németül. És hát így egy szablons történetet mond el, abban az időben szablons történetet. Ugye Veszpetta az én karakterem, ő egy szolgáló lány, egyébként már a neve is beszédes, a Commedia dell'arte-ból egyébként származik mind a
két
szereplőnek az archetípusa. Ugye Veszpetta a darazsacska, az azért darazsacska, mert ő egy nagyon kis furfangos szolgáló lány, tehát okos, és nagyon jól tudja, hogy mikor mit kell mondania, tehát az agya az olyan tekervényes, mint egy darázsfészek. Ugye később is vannak operák, egyébként tényleg Mozartnál is, ugye akár a Susanna Figaro házasságában, tehát ezek a archetípusok, ezek tovább éltek, és a Veszpetta is egy ilyen okos szolgálólány, aki ráveszi a egyébként ő Pantalone, Commedia dell'arte-ból Pantalone karakterét mintázó, öregedő, de gazdag kereskedőt, aki azért eléggé szoknyabolond, hogy vegye föl magához szolgálónak, és addig-addig mesterkedik, amíg el nem éri, hogy feleségül vegye őt, és amikor ez megtörténik, akkor viszont hát már ő hordja a nadrágot ugye a házban, és Pimpinone már meg sem mer szólalni, és Veszpetta lesz a házura. Ez a három részre tagolódó intermezzónak a rövid története. És hát ezt a művet, ezt majd Zigitóft, belga barokk gesztika szakértő fogja nekünk megkoreografálni, Neubauer Lórát lesz ő Pimpinone, és az áciziskola terában pedig egy korabeli oratórium előadást szeretnénk majd reprodukálni, ezt pedig Nils Badenhoff, ő egy német szakértő fogja megkoreografálni, tehát külföldről érkeznek hozzánk majd ezek a szakemberek.
Hát akkor ez egy igazi nemzetközi produkció.
Abszolút, igen.
Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik mind a kettő, és pláne, ahogy elmondtátok, hogy mind a zene, mind a színpadi látvány teljesen korhű lesz és korabeli lesz, tehát azt gondolom, hogy azoknak is nagyon érdekes, hogy nagyon izgalmas, akik annyira nem rajonganak mondjuk a barokk operáért, vagy a klasszikus operáért. Közben itt elszaladt az időnk, de azért elmondom még egyszer a hallgatóknak, tehát, hogy szeptember 6-án lesz a Pimpinone a BMC-ben, és szeptember 13-án látható az Akis és Galatea. Mind a kettő opera, mind a kettő barokk opera, és mind a kettő nagyon-nagyon izgalmas, és mind a kettőnek Kalavszky Adriána a főszereplője, a szopránja. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kalavszky Adriána volt a vendégem, és Szokos Augustin, aki egyébként az egyik zenekar művészeti vezetője, és kiváló csembalista, és arra kérlek titeket, hogyha lesznek még ilyen előadások, akkor gyertek el a műsorba, és meséljetek róla, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmasak.
Köszönjük, szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen én is, sziasztok!
Köszönjük, szia!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a tűzi játékról lesz szó, amelyet nagyon sokan nagyon várnak, mások kevésbé várnak, de általában a tűzi játék meg a petárdázás problémaköre az mindig így az állat meg kutyatartás kapcsán merül föl, és nagyon kevés szó esik arról, hogy voltak éppen mi is van a tűzi játékban, illetve hogy ez mennyire károsítja hát a levegőt, meg ugye mi magunkat is, akik belélegezzük ezt. Itt van a vonalban Szegő Judit, a levegő munkacsoport munkatársa, akivel erről fogunk beszélgetni. Szia, Judit, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm a kérdésed.
Hát ti vagytok az egyik, azt gondolom, hogy legeslegfontosabb magyar civil szervezet, ráadásul 88-ban alakult meg még a rendszerváltás előtt ez a fantasztikus csapat. Hát volt dolgotok, elég sok, de hát elég sok minden megváltozott azóta, és én találtam egy beadványt, hogy 2009-ben próbáltatok hatni az akkori kormányzatra, hogy környezetbarát anyagokkal rendezzenek tűzi játékot. Nem tudom, hogy változott-e valami azóta, tudtok-e valamit arról, hogy például idén mi lesz benne a tűzijátékban, a tűzijáték a rakétákban, milyen anyagok, meg hogy voltak éppen ezek most tényleg mennyire veszélyesek vagy károsak?
Az az igazság, hogy nem csak 2009-ben adtunk ilyen javaslatcsomagot a kormány felé be, de ez az egy, ami megtalálható könnyen az interneten, ezt én is látom, ez jön elő. Évente keressük meg ezzel a kormányzatot, illetve a szabályozó hatóságot is. Ugye az Európai Uniós előírásoknak megfelelő, kicsivel már kevésbé veszélyes anyagok is jelen lehetnek a magyarországi tűzijátékban, az viszont igaz, hogy nem kapunk róla már nagyon sok éve konkrét választ, tehát nem kapjuk meg a leírását a tűzijáték anyagainak. Amit tudunk, az az, hogy még a leg-EU-kompatibilisebb anyagok is nagyon károsak. Ugye abból indulunk ki, hogy alapvetően bármi, ami belekerül a tiszta levegőnkbe, ami eleve nem tiszta, hiszen itt a városban tudjuk, hogy a kipufogókból, a télen a fűtésből, a műtrágyázásból, stb. Mindenből belekerül a levegőbe egy csomó szennyezés, úgyhogy ezt már csak tovább nehezíti, tehát tovább szennyezi a levegőt az, hogyha még pluszba valamit hobbiból bele lövünk a levegőbe. És hát akkor a konkrét összetevők pedig például egyrészt van egy égéshez szükséges energiát adó anyag, ez ugye szén, kén és fémek, magnézium és alumínium, illetve van ennek egy ilyen égés gyorsító adaléka is, ez különösen káros, ez például a hormonháztartást is módosíthatja, ilyen perklorátok. Vannak benne kötőanyagok, ugye még ezeket mondhatnánk a legkevésbé problémásnak. Lőpor, az ugye ott jelentkezik, ahol kilövik a rakétát, tehát ez egy nyilván kell lennie ilyen anyagnak is benne.
Igen,
és a lényeg a
nem csak, hogy alapvetően ugye kétfajta cucc van benne, az egyik, ami fölviszi, tehát ami rakétát csinál belőle, és a másik ugye a látványosság.
Így van, tehát a lőpor az, ami fölviszi, akkor útközben még kellenek meg ehhez a kellő égéshez még ezek az üzemanyagok, oxidálószerek, tehát a égés gyorsítók, és akkor a kötőanyagra azért van például szükség, hogy egészen az égbe íg összetartsa ezt az elegyet, a színezőanyagokat, amik utána a legfontosabb összetevők és a legkárosabbak is. Ezek hiába EU konform, most már lehetőleg, hogyha azt vesszük alapul, hogy azokat használják itt a Magyarországi Tűzijátékban
is. De azt használják? Egyébként ezt tudjátok?
Ezt mondom, hogy ezt nem tudjuk, mert erről nem kapunk választ. Igen, de ezt mondjuk remélhetjük. Akkor is nem nehéz fémek, régebben ugye nagyon sok nehéz fémet is tartalmazott, de fémek mindenképpen vannak benne, és ez nem való az ember tüdejébe, sem az állatokéba, sem a falevelekre, ami utána rá ereszkedik, tehát mindenképpen oda nem illő anyagok kerülnek a levegőbe, amik egyébként legtöbb rákkeltő, vannak köztük olyanok, amelyek bizonyítottan rákkeltő anyagok, és vannak olyanok, amik valószínűsíthetően rákkeltőek, tehát vannak ilyen kategóriák a rákkeltő anyagokban, mind a kettő olyan, amit egy hobbiból kilőni teljesen nonsens, legalábbis a környezetvédők, orvosok, természetvédők szerint.
Jó, de ezek szerint van olyan tűzijáték, ami zöld, tehát, hogy klímabarát, meg emberbarát?
Nem, nincs. Ez az. Tehát, hogy mivel mindenképpen ugye tűzijátékot el kell égetni valamit, az égéstermék mindenképpen ott van a levegőben, a fellövéséhez szintén szükség van, égésre, robbanásra. Veszélyes is egyébként közvetlen közelében, ugye itt azért nyilván mindig jelen van a veszély is. Akkor ugye, amit a legelején említettél, itt az állatvilágra milyen hatása van, hát az csak maga a hanghatás is, tehát még hogyha nem is lenne légszennyezésről szó, akkor is embereknek az idegrendszerére is egyébként hat, nem csak az állatokéra. Tovább rengeteg probléma van vele, úgy, hogy közben helyettesíthető. Tehát nem az anyagok helyettesíthetőek olyan módon, hogy van olyan tűzijáték, színezék, ami nem káros, hanem úgy, hogy már van ez a fényfestés, elképesztő kreativitás, sokat lehet vele bemutatni. Van drónos lehetőség.
Igen. Hát ezeket kombinálni is szokták, de hát azért még mindig van. A gerincét, az valóban a klasszikus, sok ezer éves recept alapján működő tűzijáték adja. De hogy azért visszatérnék én itt az EU szabályozásra, bár mondtad, hogy nem sokat tudtok ti se róla, de hogy azt tudjuk, hogy az EU-nak például az élelmiszer egészségügyi szabályozása az az egyik legszigorúbb a világon, talán a legszigorúbb. De hogy azt gondolná az ember, hogy ilyenfajta szabályozások szinte mindenre kiterjednek, és talán erre a dologra is. Nem tudom, hogy Európa más országaiban milyen anyagokat használnak tűzijátékhoz. Van-e erről bármifajta fogalmatok?
Hát ezt mondom, tehát hogy én abból indultam ki, hogy már itt is azt használjuk, amit az Európai Unió engedélyez, és mégis. Tehát, hogy olyan nincs, hogy ez veszélytelen lenne. Mindenképpen káros az egészségre. Örülünk neki, hogy viszonylag magason robbannak fel ezek az anyagok, és hogy utána rendesen szétszélednek, és nem töményen érkezik meg mondjuk egy településre, a település levegőjébe. Egyébként bármikor ugye bekövetkezhet az is, hogy bizonyos, nem tudom, szelek szárnyán visszakerül, és hát látható is egyébként Budapest belvárosában sokszor visszakereshető a Hungaromet, egy a levegőminőségmérő egységeiben, hogy mennyire kiugróvá válik ilyenkor a szállópor szennyezés. Hát ugye nem elemzik, hogy itt milyen alumínium, meg vészklorid van a levegőben, meg stronciumkarbonát, de hogy a mérete az ott van, hogy ezek a PM10-ek, PM2 és felek nagyon megugranak, ilyen háromszorosára.
Azok a kis porok, ugye?
Látható. Így van, ezek a úgynevezett szállópor. Például az Erzsébet téri levegőminőségmérő állomáson, ott ilyen rendkívül kiugrót tudnak mérni, ugye az van viszonylag közel a kilövés helyszíneihez, és hát ez már önmagában, tehát hogyha bármi is lenne benne, ha ennyire megugrana tőle a légszennyezés, ha ennyire megugrik tőle a légszennyezés, hát akkor ez ugye azt is tudjuk, hogy most már a legújabb kutatások ezt is kimutatták, hogy nincs olyan mennyiségű légszennyezés, ami ne lenne veszélyes akár. Tehát hogyha van egy erre érzékeny ember, vagy van egy olyan fiatal, tehát
Hát kisgyerek
csecsemő, vagy
mondjuk, igen.
idős, igen, csecsemő, vagy idős ember, és lehet, hogy csak egy kicsit emelkedik meg a légszennyezettség, de neki pont az, ami beütés, és amitől kialakul a megbetegedése, tehát, és hát ilyenből tehát rengeteg van, és ugye azt is tudjuk, hogy itt évente, akár csak a kimutatások szerint Magyarországon 10-12 ezeren halnak meg évente a légszennyezés miatt idő előtt, Európában ilyen 300 ezeren, 250-300 ezeren. Mi értelme van annak, hogyha tényleg valami helyettesíthető, valamilyen más módon, szórakoztató módon, tehát tényleg egy újdonság bevezetése, a parlament fényfestése, amiben a parlament eltűnik, vagy egy palotává válik, még palotává válik, vagy, tehát hogy annyi mindent el lehet tényleg
Hát
képzelni.
persze. Persze, egyébként nemzetközi példák milyenek? Tehát vannak olyan országok, ahol ezt a klasszikus tűzijátékot már nem annyira támogatják, és abszolút átálltak ilyen jellegű drónos, meg fénymegoldásokra?
Hát én erről személyesen sajnos nem tudok, ennek utána kéne nézni, hogy most éppen hol tart ebben Európa. Biztos vagyok benne, hogy legalábbis kisebb településeken, még Magyarországon is van olyan, hogy a polgármester úgy dönt, hogy inkább egy alternatív megoldást
Igen,
választ.
igen, igen.
Úgyhogy egész biztos, hogy van ilyen külföldi trend is. Egyébként az is lehet, hogy azért Magyarország egy ilyen tűzjátékosabb ország sok országnál, tehát nem mindenhol így ünneplik a, nem tudom, a függetlenség napját, vagy mindenhogy a másnak nevezik ezt a dolgot.
Hát,
Valahol hamburger evéssel ünneplik.
kétségtelen, bár én voltam 1989-ben Párizsban, akkor ugye volt egy évforduló, és az elképesztő volt, én azóta se láttam ilyet. Mindegy, hát ezzel nyilván nem tudunk mit csinálni, viszont azt akkor javasolhatjuk, hogy például kisgyerekek, idősek, vagy olyanok, akik érzékenyebbek erre, vagy vélhetőleg érzékenyebbek, hát azok lehetőleg a tévében kövessék az eseményeket, és ne a helyszínen.
Abszolút, igen. Egyébként a védőmaszk viselése sem nagyon rossz ötlet.
Hát tényleg mondasz valamit. Judit, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elszállt az időnk, de azt gondolom, hogy sok fontos dolgot tudtunk meg, és hát reméljük, hogy egyszer a levegő munkacsoportnak ez irányú véleménye is meghallgatásra talál. Nem beszélve az összes többiről, elképesztően fontos munkát végeztek, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem csak a kormányzati szinten, de a társadalom szélesebb rétegei is hallgatnának arra, amit mondtok. Most jön az ősz, jön az avarégetés, de nem folytat. Tom.
Jaj, ne is mondd.
Igen, igen,
Egy újabb
igen,
téma
igen.
lesz.
Az egy újabb téma, de ígérem, hogy visszatérünk rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon szép napot kívánok neked.
Köszönjük a kérdésedet, és
Köszönöm
neked is szép
szépen.
napot.
Szervusz.
Szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.